Amikor a király szövetségeseket keresett, profétája által így szólt az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában, semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Családabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Kilát bele titkos rejtekeibe. Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és kikutatom a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tetteinek gyümölcse szerint. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínja között föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet, iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadéktátong, hogy aki innen át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küld előtt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte. Van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött, nem teszik, atyám Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az egyszerűnek ható történet után bőségesen gondolkodhat az ember, mit is akar igazán tanítani ez a példabeszéd. Talán a társadalmi igazságtalanságot veti föl, vannak gazdagok és szegények, de mintha külön világban élnének. Vagy éppen arról szól, hogy a más világban egészen más megítélése van a dolgoknak és körülményeknek. De szólhat arról is, hogy ne rendkívüliségekben keressünk el igazítást, mert Isten világosan és egyszerűen megadta nekünk a törvényében. Mint ahogyan értelmezhetjük úgy is ezt a történetet, éppen most Nagybőjtben, hogy alamizsnálkodásra szólít fel. Sokrétű ez a példabeszéd és a tanítása is. Vegyük első helyre azt, amit a földi történés magyaráz nekünk. Érdekes módon sem a gazdagot nem minősíti a példabeszéd, sem a koldust. Az azonban beszédes kép, hogy a koldus ott fekszik a gazdag kapuja előtt, de senkinek sem jut eszébe, hogy segítsen rajta. A kutyák nyalogatják a sebeit, de őt magát a szószoros értelmében is kutyába se veszik. A koldus nem kéreget, a gazdag pedig nem adogat. Mindegyik megmarad a maga mi voltában, mintha semmi közük sem lenne egymáshoz. És ez marad a földi életből való távozásukkor is. A koldus meghal, a gazdagot viszont eltemetik. Ebből úgy tűnik, mintha a gazdag többet érne, nagyobb lenne a földi méltósága, és ezáltal a más világra vonatkozó várakozása is. De rögtön kiderül az Úr mondásának igazsága, amit a hegyi beszédben olvashatunk. Nem mindaz, aki mondja nekem, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, csak az, aki mennyei atyám akaratát teljesíti. De Szent Lukács evangéliuma is szól erről a témáról, a szűk kapun kevesen jutnak be, és hiába bizonykodnak majd, hiszen előtted ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál, ő megismétli, nem ismerlek titeket, nem tudom honnét vagytok, távozzatok tőlem, mint ti gonosztevők. Isten országának tehát más az értékrendje, mint ahogyan a földön ítélnek. Aki tehát be akar jutni az Isten országába, az már itt alkalmazza annak értékrendjét. Egyébként ez kiderül abból is, hogy mi mindent vihet magával a gazdag az evilági jólétéből, bíbort és patyolatot vagy szolgákat. Bizony semmi anyagi, evilági nem jut át azon a bizonyos szűk kapun. Isten országába nincs tekintély, méltóság vagy megvesztegedés. Ott a lelki értékek nyomnak alatban, különben sincs ott helye másnak, senkinek sem. Megtévesztő lehet számunkra Ábrahám szava, amit a gazdag panaszára válaszol. Emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaáll gyötrődöl. Ha csak ezeket a szavakat nézzük, akkor úgy tűnhet, hogy minden embernek ki van porciózva, hogy az életében mennyit kell szenvednie, és mennyi juthat számára jóból. De ez túlságosan leegyszerűsítő és anyagias feltételezés volna. Persze élhetnénk ellenvetéssel is, hát a szentek nem azért keresik a lemondást, nem azért viselnek vezeklővet, és nem azért ostorozzák magukat, hogy túl legyenek a szenvedéseken. Ennek a feltételezésnek még a fele sem igaz. Ha ilyen szemlélet vezetné őket, akkor nem szentek, hanem lelki kereskedők lennének. Őket a vezeklésben a szeretet vezérli. Krisztussal akarnak együtt érezni és együtt szenvedni, mert szeretik őt, és mert engesztelni akarják őt a világ bűneiért. Igaz, lehet bűnbánatból is vállalni vezeklést, igyekszem leróni a bűneimért járó elégtételt már ebben az életben. Belátom a magam bűnös mi voltát. Ez azonban nem a kimért rossz leszenvedése akar lenni, hanem a magam bűnös voltának elismerése, illetve megváltoztatásának törekvése. A példaveszéd szavai azonban nem ezt akarják sugallni, hiszen nem szólnak semmit egyikük bűneiről vagy érdemeiről sem. Ez inkább csak az ellentétet akarja erőjesen megmutatni, a föld életünkkel választhatunk a jövőbeni sorsunkról. Az előzmények is arra utalnak, hogy valójában ezt érdemelték, hiszen az ajtóban fekvő koldust semmibe vették, a gazdag házában nem indult irgalomra senki. Ugyanakkor a koldus nem követelt, még csak szóvá sem tette nyomorult helyzetét. Ez a történet tehát nem a tennivalókra akar megtanítani, hanem inkább arra a tényre figyelmeztet, amit egy másik példabeszéd is megfogalmaz, esztelen még az éjjel számon kérik lelkedet. Ami pedig a szenvedéseket illeti, azokat nem Isten méri ki számunkra, vagy súlyt levelük. A szenvedéseink az átedő bűnből fakadnak, bűnös állapotunk tartozékai és következményei. Nincs kiadagolva, éppen ezért nem csak lehetősége van az embernek a szenvedések elkerülésére, de még kötelessége is az. Az 5. parancsolat kötelez minket a testünk egészségének megőrzésére, és ezzel sok szenvedés elkerülésére. De a lelki szenvedések nagy részét is elkerülhetjük, éppen a szolidaritás és a szeretet megvalósításával. Ezért szólít fel minket Szent Pál, hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Az Úr Jézus pedig ezeknek a megelőzésére szólít fel, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. De nyilván vannak elkerülhetetlen szenvedések is az életben, ezeket viszont kellő lelkiséggel kell fogadnunk. A példabeszéd egy másik rétege a másvilági dolgokról ad felvilágosítást. Arra figyelmeztet ugyanis, hogy a megbánásra csak ezen a világon van lehetőségünk. Mondhatnánk, igen megható a pokolban kínlódó gazdagnak a testvéreiért való aggodalma, mintha a pokolba ilyen jó szándékú lelkek is kerülhetnének. Pedig éppen arról szól ez a tanítás, hogy ebből a változó világból a változatlan célba érést jelenti a halál. Ott már nincs bánat vagy enyhülés, de még csak aggódás sem. Aki a pokolba kerül, az Isten nélküli helyre, és éppen ezért kerül oda, mert saját akaratából és konokul Isten ellen döntött, még az utolsó pillanatban is. Vagyis megátalkodott, és Isten tagadásában megcsontosodott. Nincs benne irgalom sem önmaga iránt, sem mások iránt. Éppen ezért nincs semmiféle átjárás Isten országa és az Istent megtagadók világa között. Ők nem belekóstolnak a megátalkodottság világába, hanem maguk a megátalkodottak. És mindezt az e világ életük és viselkedésük dönti el, határozza meg. Ahogyan a közmondás tartja, a fa amerre dől, ott is marad. Ez az átjárás nélküliség tehát a figyelmeztető az élők számára. Jól fontolják meg, hogyan és mire használják a föld életüket és lehetőségeiket. A késő bánat valóban ebb gondolat, és hiába való, mert akkor már a döntésünk visszafordíthatatlan. Különösen figyelemre méltó a példabeszéd utolsó figyelmeztetése. Ez számunkra, új szövetségi emberek számára az egyház fontosságát hangsúlyozza. De az Ószövetségben is megvan a szerepe azzal, hogy a Szentírást, vagyis Mózest és a proféták tanítását teszi mércévé. Az emberben ugyanis megvan a hajlandóság arra, hogy a törvények útja helyett rendkívüliségek eligazítását várja. Mintha a csodák valami más Istentől erednének, mint aki a törvényeket adta. Az kétségtelen, hogy az Úristen olykor rendkívüli utakon is kormányoz és befolyásol minket. De az üdvösség útja mindig az, amit az általános rendelkezések adnak elénk. A rendkívüliek pedig sohasem térnek el az általánostól, legfeljebb valamit különlegesebben hangsúlyoznak, vagy sürgetnek. De Isten, aki az üdvösségre akar vezetni minket, sohasem változik, és a célját sem változtatja meg. Ebből a szempontból nekünk, új szövetségi embereknek könnyebb dolgunk van. Krisztus előtt a különféle magyarázók különféle értelmezéseket adhattak a törvényekhez. Igaz, ezek sem lehettek homlok egyenest ellentétesek. De számunkra az Úr Jézus az egyházat alapította, mégpedig a maga teljes tekintélyével felruházva. Így tehát nem lehet kétségünk afelől, hogy kit kell követnünk és kire kell hallgatnunk. Bizonyosak lehetünk abban, hogy bármi rendkívüli esemény vagy tanítás, ami nem egyezik az egyház tanításával, nem jöhet Istentől. Erről Szent Pál igen kemény szavakkal nyilatkozik. Ha akármi, akár egy mennybéli angyal más evangéliumot hirdetne, mint amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Majd még azt is hozzáfűzi szavai hitelesítésére, tudtotok, radom testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől ered. Tehát Krisztus tanítását hirdeti a Krisztus által alapított egyház. Ilyen módon számunkra nem létezhet üdvösség az egyház nélkül. Éppen ez az oka többek között annak is, hogy az egyház nem fogadhatja el azt a látszólag okos nézetet, hogy a szülők bízzák rá a gyermekükre, hogy milyen vallásban akar élni. Isten tanítása nem piaci portéka, hanem nagyszerű örökség, amit át kell adni a következő nemzedéknek. De az elsődleges az, hogy magunk vegyük igazán komolyan az egyházhoz tartozásunkat és az egyház iránti engedelmességünket. A félreértések elkerülése véget még említsünk meg egy dolgot. Ez a példabeszéd nem az Úr Jézus föltámadása ellen beszél. Ő valóban föltámadt a halálból, de tanítását még földi életében hagyta ránk, és a föltámadása után sem változtatta meg. Ugyanakkor világosan azonosította magát a csodálkozó apostolok előtt, amikor megmutatta nekik a szögek helyét a kezén és lábán. Őt feszítették föl, ő halt meg értünk, és ő támadt föl. Így tanítására is érvényes, amit a zsidókhoz írt levél állít, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ha úgy vesszük, eléggé szomorú a példabeszéd kicsengése, nem a gazdag miatt, hanem miattunk földi emberek miatt. Mert végül is azzal zárul, hogy aki nem akar hinni a Szentírás szavainak, azt Krisztus föltámadása sem tudja meggyőzni. Való igaz, hogy a kettőt, a tanítást és a föltámadást nem lehet elválasztani egymástól. De azért biztatásul ne feledjük az Úr Jézus szavát, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szentvérének litániáját imádkozzuk. Thank you.